Kedves gyülekezet, a mai alkalommal a készenlét kérdéséről szeretnék szólni az ige alapján, és olvassuk el alapigénket, ami Máté evangéliumában a 24. fejezetben olvasható. Máté evangélium a 24. fejezetében, ugye, ahol Jézus nagy apokaliptikus beszéde található, ahol felsorolja a veszélyeket, a nehézségeket, és mind azt, ami Isten népére vár a végidőben, és így ezt fűzi hozzá, így olvashatjuk az igében a 42. verstől. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Több szempontból is hangsúlyos és érdekes ige szakasz is ez, fontos gondolkodnunk rajta, ugye a vigyázásra int, és azt mondja, hogy miután részletesen feltárja, hogy milyen eseményeknek kell bekövetkezniük Krisztus második megjelenése előtt, mégis azt mondja, hogy amely órában akkor jön el, amikor nem gondoljátok. Tehát részben olyan pontosan kiszámítható a nagy események követése által, hogy mely korszakban élünk, mintha csak egy országúton haladnánk, és néznénk a mérföldköveket. De mégis, másutt is így olvassuk, hogy mint egy tőr úgy lep meg mindeneket. Hogy mégis lesz valami kiszámíthatatlan váratlanság a megjelenésében, és azt mondja, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. És a másik megdöbbentő is talán úgy gondoljuk, hogy méltatlannak tűnő hasonlat, a tolvaj hasonlata. Hogyha tudná a ház ura, hogy mely órában jön el a tolvaj, akkor vigyázna, résen lenne, őrködne. A váratlanság csak a párhuzam a két esemény között, a tolvaj betörése és Jézus megjelenése között. Ha tudná a ház ura, hogy mely az éjszaka mely szakaszában jön el, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. A legyetek készen az, amit aláhúzhatunk, amiről a mai alkalommal gondolkodjunk közösen, a készenlét. A felkészülés, a készenlét állapota. Mindig, mindenkorban csak azokon az embereken keresztül cselekedhetett az Úr, azok által vihette véghez a nagy terveit, és vihette előrébb a művének a haladását, sőt, azokat tarthatta meg végletesen kiélezett helyzetekben, akikre jellemző volt nem csak a készülés, a felkészülés, de a felkészültség állapotába való eljutás és a készenléti állapotban való maradás. Számtalan eseményt tudnánk felsorolni az Ószövetségből is, most csak kettőt szeretnék kiemelni, és két új szövetségi ige szakasszal foglalkozunk majd. Tehát két olyan eseményt szeretnék most megemlíteni, amikor ezen múlt, hogy igazi odaszánás és igazi készenléti állapot jellemezte-e azokat, akiken keresztül Isten a nagy tervét szerette volna véghez vinni, egy nagy szabadítás részeseivé szerette volna őket tenni és megtartani egy olyan helyzetben, amikor emberi számítások szerint ez kilátástalan és lehetetlen volt. Az egyik ige szakasz, amit szeretnék olvasni, Bírák könyvében a 7. fejezet. A 7. fejezetben ugye azt olvashatjuk, a fejezetből csak egy rövid szakasz, hogy a midianiták tábora felállt ugye a maroknyi néppel szemben, egy hatalmas túlerővel álltak szemben, egy óriási túlerővel, ahol azt mondhatjuk, hogy teljességgel esélytelen és reménytelen volt emberi számítások szerint, hogy nem csak, hogy a győzelmet kivívják, de hogy egyáltalán túlélhető ez az ütközet. És azt olvassuk itt, hogy Isten azt mondta, hogy rostálláson esik át az a kis, még eleve maroknyinak mondható kis csapat, akik felsorakoztak Gedeon szavára, és készek voltak harcba menni. Mi volt az első? Azt mondta Isten, hogy kiálts a nép füle hallatára mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el Gileád hegységéről. És visszatért a nép közül, visszatértek 22 000, és csak 10 000 maradtak ott. Eleve a kiindulási helyzet is olyan volt, hogy esélytelen, reménytelen emberileg, de ebből is a nagyobbik rész visszatért. Aki fél és retteg, térjen vissza, mert ők nem alkalmasak, nem a számszerűség, nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség, hogy milyen lelkülettel, milyen hozzáállással vannak ott. Maradtak mindössze 10 000. Ismerjük a történetet, mégis felolvasom, hát ha van olyan is közöttünk, aki nem annyira ismeri. Utána mi történik? Gondolom, hogy azok, akik maradtak, azoknak a szívét, lelkét még jobban összeszorítja a félelem, hogy szinte egy harmadnyira csökkent a kis csapat, akik az ütközetre indulnak. És ezek után Isten megszólal, és ezt mondja Gedeonnak. Még ez a nép is sok. Vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket neked, és amelyikről azt mondom neked, ez menjen el veled, az menjen el. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. Tehát azt látjuk, ezt a szót olvassuk itt, hogy megpróbálom őket. Sokszor lehet az életünkben olyan helyzet, olyan próba, amiről nem is gondoljuk, hogy valamilyen cél szolgál, valamilyen pozitív cél érdekében engedi meg Isten azt a helyzetet. Mi történik? Levezeti a népet a vízhez, ugye elcsigázottan, szomjasan megérkeznek, és mi volt az a helyzet, ami alapján eldöntetett, hogy ki az, aki menjen erre a végső ütközetre, és ki az, aki térjen haza. Ami ellen nem volt appelláta. Tessék? Hogy hogyan isznak? Igen, hallom az állóképesség szót is, de nem annyira erről volt szó itt, hanem az ivásuk mikéntje és módja. Megdöbbentő lehet talán, hogy ilyen apróságon múlhat valami nagy dolog. Semmi nem apróság, és ami apróságnak látszik, az egy igen fontos belső hozzáállásbeli különbségre mutatott rá. Mert ugye lehet kétféleképpen inni, ha nagyon szomjas az ember. Lehet úgy, hogy azonnal az ember hasra veti magát, és ráveti magát szinte arra a vízre, és csak iszik, és lehet másképpen is. Az, hogy akik végül ebben a kis csapatban, a maroknyi csapatban maradhattak, az ivásuk miensége alapján döntetett el, mit jelentett az, hogy ők úgy ittak, hogy a kezükkel vettek, és így a kezükből ittak, mit fejezett ki? Tehát, hogy valaki lehasal, és akkor nem néz sem erre, sem csak iszik, az nyilván arra utal, hogy őt egyedül ennek a kínzó fizikai szükségletének a megszüntetése, betöltése foglalja le, és ezen kívül mással nem is törődik, nem is foglalkozik. Aki viszont így iszik, arról ugye lehet látni, hogy közben is a tekintete, a szeme, a környéket pásztázza, amint itt hallottuk is, igen, a készenléti állapot. Tehát ezen múlt, ez volt a rosta, ez a második rosta, ami eldöntötte, hogy kik maradnak ott, kik maradnak ebben a végső csapatban, akiken keresztül Isten cselekedni tud, ez a készenléti állapot, hogy megvan-e bennük az a teljes odaszánás, a felkészülés során eljutottak-e arra a lelki állapotra, hogy mindennél fontosabb nekik ez, hogy Isten eszközei lehessenek a saját fizikai szükségleteiknél és minden egyébnél. És miközben isznak, aközben is, mondhatjuk ezt így, hogy ugrásra készen, hogy bármelyik percben ők szólíthatóak, ők mozdulnak. Nem süppednek bele a maguk dolgába, maguk egyéni szükségleteinek a kielégítésébe. És maradtak 300-an. El lehet képzelni, hogy egy pillanatra azért megremegett a szívük. Az biztos. És ezek után Isten megszólal, és azt mondja, és mondta az Úr Gedeonnak, e 300 férfiú által szabadítlak meg titeket. Tehát itt Isten megerősíti, bizonyságát adja, és bátorítja őket, és a figyelmüket is önmagára tereli és emeli, hogy nem az emberi erőben kell bízni, nem a méretekben, a nagyságban, a létszámban, az erőben, de még az állóképességben sem, bár mindez fontos nyilván, de itt min múlt a szabadítás, hogy olyan emberek vannak-e jelen, akiknek a lelkét Isten felkészíthette, a hozzáállásuk olyan, hozzáállásukat olyan maradéktalan átadás jellemzi, hogy nem hagynak kiskaput rést a lelkükben, hogy ott a gonosz befurakodjon, és a figyelmüket elterelje, lazítsa a sorokat, hanem egy ilyen teljes odaszánás jellemzi őket, és Isten megerősíti, hogy e 300 férfi által szabadítlak meg én titeket. Én szabadítlak meg, itt nincs emberi erő, aki szabadulást hozzon. De Istennél viszont ez a feltétel, hogy olyan igazán átadott, maradéktalanul felkészült, és készültségi állapotban lévő emberek legyenek jelen, akik által és akiken keresztül ő cselekedhet, akiket ő megállhat, megtarthat, és rajtuk keresztül cselekedhet. A másik ige szakasz, de azt gondolom, hogy lehetne többet is kiemelni az igéből, de itt olyan látványosan nyilvánul, meg ezt szeretném még említeni. Nehémiás könyvéből egy rövid szakasz. Ugye Nehémiásról tudjuk, hogy egy hosszabb időszak után tér vissza Jeruzsálembe, ahol a város romokban hever, a falak, a városfalak, a templom, a város épületei, az ellenség által lerombolt, reménytelenül romos állapotban van, és ő kapja az isteni késztetést, majd ennek nyomán kapja a királytól, a fogsága földjén a királytól az engedélyt, hogy visszatérhet megépíteni a várost. A város ugye a falakkal kezdik, és aztán haladnak befelé, méghozzá viszontagságos időben. Ez tényleg döbbenetes, hogy a környező népek, amikor megneszelik, hogy mire készülnek, a legkülönfélébb módon, én a Bibliámban korábban megjelöltem a lapszélén, hogy hány alkalommal és milyen módon megfélemlítéssel, erőszakkal, ravassággal, félrevezetéssel, figyelemeltereléssel próbálják megszüntetni a munkát. Elterelni onnan őket, sőt, megölni. Kihívni is akarják a városból. És nem tudják megakadályozni. És valami tényleg azt mondhatnánk, hogy emberleg elképzelhetetlenül rövid idő alatt sikerül ezt az építkezést véghez vinni. Az állandó túlerővel, a támadásokkal, a megfélemlítéssel, a túlerővel, az akadályozó tényezőkkel, a reménytelennek tűnő körülményekkel harcolva, és azok ellenében. És nézzük csak meg, hogy milyen emberekkel lettek itt, mert azt gondoljuk, hogy valami különleges képességeik voltak, valami emberfeletti erő, vagy szakértelem, vagy nem is tudom, mi mindent sorolhatnánk fel magunkban, hogy mik jellemezték őket. És nézzük csak meg, hogy mi volt az, ami a legdöntőbb volt. Így olvasom Nehémiás könyve 4. fejezetében a 16. verstől. De azon naptól fogva, amikor is újból lelepleződik egy kísérletük az ellenségnek, hogy hogyan próbálják a munkát megszüntetni, attól a naptól fogva legényeim egyik része munkálkodott, a másik része pedig tartotta a dárdákat, pajzsokat, kézíveket és páncélokat, és a fejedelmek ott álltak az egész Júda háznépe mögött. A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezükkel, amely a munkát végezte, rakottak, másik kezük pedig a fegyvert tartotta. Akik pedig építettek, azoknak fegyverük derekukra volt felkötve, és így építettek. A trombitás pedig mellettem állt. Ugye bele tudunk ebbe gondolni, ebbe a helyzetbe, hogy micsoda odaszánás, olyan teljes átadás, átgondoltság, tervezettség is benne van. Ugye azt látjuk, hogy a legényeiknek a egyik része munkálkodott, másik része dárdákat, pajzsokat, kéziveket, páncélokat tartott, a fejedelmek ott álltak, ők is jelen voltak, a kőfalon dolgozók közül pedig látjuk, hogy ott pedig egy emberen belül is megvolt ez a kettőség, hogy egyik kezükkel rakottak, a derekukon pedig ott volt a fegyver. Tehát döbbenetes, hogy micsoda odaszánással, átadással, felkészültséggel, folyamatos készenléti állapotban tették mindezt. És azt is olvassuk itt, hogy a trombitás pedig mellettem állt. Tehát ugye abban a korban nem volt olyan könnyű kapcsolatban maradni egymással, akár csak egy ilyen munkát megszervezni, mint most. Milyen könnyebbségeink vannak nekünk ehhez képest? Miért állt a trombitás Nehémiás mellett, aki az egész munkát irányította, illetve rajta keresztül Isten? Azért, mert a hosszú-hosszú kőfalon így adhatott hírt, hogy most valami utasítás következik, most valami veszély várható, most félbe kell szakítani, most folytatni, most mit kell tenni. És olvasom tovább a 21. verstől. Ekképpen munkálkodtunk, és legényeimnek fele dárdákat tartott, hajnal hasadtától fogva, mind a csillagoknak feltámadásáig. Tehát azért ezt megint csak értjük, hogy a napkeltétől napnyugtáig, a csillagok feltámadásáig, ez egy nem egy olyan munka volt, amit úgy félszívvel, hát a munkaidő végét nézve. Néha én meglepődöm, amikor hallok olyat, nyilván nem is akarok messzire menni, hogy van, amikor egy vonat egy állomásról nem megy tovább a késés miatt, mert hogy a mozdonyvezetőnek lejárt a munkaideje, és akkor ő onnan kiszáll és hazamegy. Magyarországon is történt ilyen nemrégiben. Szóval, hogy itt munkaidő, itt egyedül egy cél vezette őket, hogy amire Istentől indítatást kapta, késztetést, és amivel azonosultak belül, ami saját személyes szívügyükké vált, abban ők eszközök lehetnek Isten kezében. Véghez viheti rajtuk keresztül a tervet, a tervét, megépülhetnek a romok, hát akkor nem újjon semmi az ő részükről. És a hajnal hasadtától fogva a csillagok feltámadásáig munkálkodtak, olvasom tovább, ugyanekkor megparancsoltam a népnek, hogy minden ember legényével Jeruzsálemben háljon, hogy éjszaka őrködjenek felettünk, és nappal dolgozzanak. Az éjszakai őrizetet is megszervezték. Nyilván nem mindenki volt ébren, de itt váltásban, tökéletesen legyen mindenki közel, a nép tagja is, aki őrizet alatt legyenek. És még egy mozzanat, és sem én, Sem az én atyám fiai, sem legényeim, sem az őrizők, akik én utánam voltak, nem vetettük le ruháinkat, kiki csak mosakodáskor tette le fegyverét. Micsoda készenléti állapot, ugye? Ruhástól aludtak. Aludni kell, pihenésre szükség van a másnapi munkához. Ruhástól aludtak, ugye ez is kifejezi azt, egy kis apró mozzanat, ami fölött olyan könnyen elsiklan az ember figyelme, hiszen hát itt a nagy eseményekre fókuszálunk, de a nagy események megvalósulásának vannak olyan előzményei, ami sok kicsi eseményből és sok kicsi mozzanatból tevődik össze. Ez a paránynak tűnő dolog is, ugye mire következtethetünk, és mit erősít meg, hogy olyan odaszánás, olyan átadás volt bennük, hogy ott nem neki készültek és kényelmesen lefeküdtek éjszakai ruhára váltva, hanem a nappali ruhában éppen csak az alvás érdekében hagyták abba a munkát, és kiki csak mosakodás azért volt, tisztálkodás, ugye? Kiki csak mosakodáskor tette le a fegyverét. Én azt gondolom, hogy lehetne más példákat is felsorolni, de ez a néhány példa is mutatja, hogy az Isten nagy tervei, nagy ígéretei mi alapján, és hogyan, és kik által, milyen hozzáállás révén valósulhatnak meg. Nem kényelmesen, ölbetett kézzel, vagy úgy belülről együtt szurkolva, hogy majd csak azért, majd csak célba ér. Hát látjuk, hogy olyan botladozó az Isten népe, erőtlen és gyenge botladozó, de hát majd csak sikerül, majd csak azért célba ér. Célba ér? Az igében egyértelmű ígéret van erre nézve. De hogy kik által, és hogy én és mi azok között leszünk-e, benne leszünk-e? Mert Isten hosszan tűr, érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki üdvösségre jusson, akiben csak erre vágy van, mindenki. De nem fog mindenki. Azt ismerjük az igéből, hogy nem fog mindenki üdvösségre jutni. És hogy mindenki helyet kapjon ebben a munkában, ami egy különleges kiváltság. És hadd említsek most másik ige szakaszt is. Most két új szövetségi ige szakaszt lapozok föl, éppen csak tényleg érintőlegesen, röviden ezzel kapcsolatban, ami most itt elhangzott. Így olvashatjuk Máté evangéliumában a 22. fejezetben a királyi mennyegzőről szóló példázatot. Ugye volt egy másik példázat is, ahol egy gazda készített mennyegzőt. Itt most a királyi mennyegzőnél van hasonlóság is, de különbségek is vannak. Ugye elküldte a szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de ők nem akartak eljönni. Akkor ismét küldött szolgákat, hogy mondják meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem. Tulkaim, hízlalt állataim levágva vannak, kész minden. Jöjjetek el a mennyegzőre. Milyen érdekes, ugye? Kit példáz a király? Istent. Azt mondja, én a magam részéről előkészültem. Elkészítettem mindent. Kész minden. Itt van ez az kifejezés. Kész minden. Van egy másik, sok-sok példázat, ami mind-mind egybecseng ezzel, és ezt erősíti, hogy mire is kell várni. Nem a konkoly beérlelődésére, a búza beérésére. Akkor mondja, akkor mikor beérik a búza, akkor azonnal sarlót bocsát rá. Mert egyébként kész minden. Minden. A gonoszság beérett. Ha körülnézünk, a gonoszság beérett. Isten tartja féken a szeleket, a pusztító erőket, mert ha nem ez történne, ha itt-ott látunk eseményeket, amik megrendítőek, hogy annyi mindent lehetne mondani. A természetben, Spanyolország például, hogy mi történik, hogy Magyarország éves csapadék mennyisége esik le egy nap alatt. Hát hihetetlen dolgok történnek, és emberek tűnnek el több száz ember is halnak meg, és nem olyan messze, Európában. Máshol háború, és így tovább. Nem is akarom ezt ecsetelni. Nem a gonoszságnak, nem a rossznak kell beérnie. Az már olyannyira beérett, hogy Isten tartja vissza. Ő tartja fogva a pusztító erőket, hogy el ne szabaduljanak, mert akkor itt kőkövön nem marad. Akkor nincs idő a búza beérlelődésére, az evangélium tiszta, ennek az evangéliumnak, tiszta evangéliumnak a hirdetésére, még azzal nem találkozott embereknek a lelke, hogy befogadja is, és átalakuljanak, és felkészüljenek, akkor mindre nem lenne idő. És azt olvassuk, ugye, olvassuk azt, hogy nem törődtek a meghívással. Mit csináltak? Milyen akadályok vannak itt az útban? Elment egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, és lehetne a sort hosszan folytatni. De az emberi világunkban sok olyan dolog van, ami elé kerülhet a legfőbb dolognak az életünkben, aminek az első helyen kéne lenni. A felkészülésünknek, a mások segítése, hogy őket is segítsük felkészülni, nyilván nem mi készítjük fel, csak is a Szentlélek belülről. De hát eljuttatni hozzájuk az igét, az információkat, a késztetést, és nyilván ne felejtsük el, hogy a mi hozzáállásunk az hatással van másokra. Lehet rossz és jó hatással is. Ahogy olvassuk azt, hogy egy sokkal korábbi, régmúltbeli élethelyzetben Lót késlekedett felkészülni, és akkor ő neki kimenni kellett a városból, és a késlekedése okozta egyes családtagjainak a vesztét, mert nem vették komolyan. Nem olyan volt a hozzáállása, hogy abból valóban levonhatták volna, hogy azt a következtetést, hogy sürget az idő, hogy nincs késlekedésre idő, hogy elveszünk, hogyha tovább késlekedünk. Nem vonták le ezt a következtetést, és ebből az lett, ami lett, elvesztek. És visszatérve tehát ide, ugye azt látjuk, hogy egyik a szántóföldjére, másik a kereskedésébe, szóval az evilági dolgok bűnt tettek, bűnös dolgokat cselekedtek? Nem. Olyan dolgokat, amiknek van tere ebben a földi életben, de hogy milyen szintig merülünk bele, mennyire köti le minden gondolatunkat, figyelmünket, időnket, az már rajtunk múlik. És hogy mi van az első helyen, az is. És nyilván ebből megrendítő azért, ami következik itt, mert mi történik? Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, harmadszorra megerősíti. Ez már a harmadszoros megerősítés. Ugye ebédemet elkészítettem, olvasok a negyedik versben. Utána olvassuk azt, hogy készen van minden. Itt újból olvassuk, újból találkozunk azzal, hogy minden készen van. Én ugyan elkészültem, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Ugye a hivatalosok nem voltak méltók. Ez megtörtént már a múltban egyszer. Amikor az történt, hogy kik voltak az elsődlegesen hivatalosok? Hát nyilván Istennek a választott népe. És ők hogy fogadták Jézust? Tudjuk jól, hogy hogyan fogadták, és hogyan nem fogadták, és elvetették, mint nép. Nem az egyesek. És ekkor mondja, hogy menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És ezek után történik, ugye, én nem olvasom most már tovább, de ezek után történik az, hogy mikor behívtak mindenkit, tényleg vegyes volt a résztvevők sokasága, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a mennyegző vendégekkel, és akkor bement a király, hogy megtekintse a vendégeket. s látott ott valakit, akinek nem volt mennyegzői ruhája. S fölteszi a kérdést, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. És ehhez tudni kell, hogy a régi korokban, ebben a korban, amikor valaki nagyon magas méltóságban levő ember mennyegzőbe hívott vendégeket, akkor akárhogyan nem jelenhettek meg, hanem ő küldött megfelelő ruhát, ő biztosította a megfelelő öltözetet, hogy ott mindenki úgy legyen jelen, ami méltó a királyi mennyegzőhöz. Tehát ezért is hallgatott, ezért is olvassuk azt, hogy ő pedig hallgatott. Nem volt mentség, nem vette fel azt, ami biztosítatott. És erre nézve is itt derül ki, ugye, hogy mi a felkészülés lényege, mi a készenléti állapotba kerülés, a megfelelő ruha felvétele. És ennek pedig a Bibliában egy lefoglalt értelme, jelentése van. Ruha, tessék? Igen, a tiszta fehér ruha, a tiszta fehér gyolcs, a jellem, a tiszta jellem. Igen, a jellem. A jellemünk pedig a tulajdonságaink összessége, ami jellemez minket. És itt is megdöbbentő, ugye, nem ószövetség, mert sokszor hallja az ember azt másoktól, Bibliával éppen ismerkedőktől, hogy hát az Ószövetségben ott azért olyan kemény dolgok vannak, de az Új Szövetség Istene, ott az irgalom, a kegyelem, ott az hangsúlyozott, és az ami dominál. És itt nézzük csak meg, hogy mit olvasunk itt. Mikor a kérdés elhangzik, hogy barátom, itt is a fülünkbe csenket egy másik esetben, amikor így szólít meg valakit, Jézus, ugye Júdást, barátom, miért jöttél? Tehát ő még ekkor is nincs ellenséges érzület. Isten szíve fáj, ha valaki a rossz utat választja és követi. Akkor is szereti, de mégis felteszi a kérdést. Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? És itt is olvassuk a 8. versben, hogy a hivatalosak nem voltak méltók. Ugye ez a kérdés, hogy méltó-e az ember megjelenése, egy ruháról van szó, de ruha a jellemnek a megfelelője, méltó-e a lelki megjelenésünk Isten előtt ehhez a mennyegzőhöz? És miután nem volt mentsége, akinek nem volt ilyen ruhája, vagyis jelleme, mert minden segítséget, támogatást, felkészítést megkapott volna ő is, és megkapunk mi is. Lássuk mindig a kettős értelmét a példázatnak. Az pedig hallgatott. Ahogy neki nem volt mentsége, úgy nem lesz senkinek sem mentsége, aki a megadott időszakra nem készül el, nem ölti fel azt a bizonyos ruhát, a tiszta jellemet. De így folytatódik tovább ez a példázat, és hangsúlyozom, Új Szövetség, az irgalmas, kegyelmes, jóságos és szeretetteljes Jézus szájából hangzanak ezek a szavak. Akkor mondta a király, aki Istent jelképezi ebben a példázatban, akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás, és szó szerinti fordításban fogvacogás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Talán elgondolkodunk, hogy mit is jelent ez a kötözzétek meg lábait és kezeit. Nyilván egészen pontosan nem tudhatjuk, de azt tudjuk viszont, hogy amikor lejár a kegyelemidő, nincs tovább. Nincs tovább tevékenység, itt most értsük átvitt értelemben is. Ha már minden lehetőséget megadott egy embernek, Isten, a rossz tulajdonságaink legyőzésére, a rossz szokásaink felszámolására, a felkészülésre, az általa nyújtott tiszta jellem magunkra öltésére. Ha ez nem törődömséggel találkozott, mert azt mondom, hogy nem törődtek vele. Vagy bármi mással, azzal például, hogy más evilági célok tolultak az első legfőbb helyre az érdeklődésünk és figyelmünk homlokterébe, és ezért úgy másodlagos helyekre szorultak az életünkbe ezek a célok, akkor egyszer csak már nincs tovább mit tenni. Ha minden késztetést megadott Isten, a késztetéseinek való ellenállásunk minden egyes kis ellenállással, vigyázat, nem csak az életidőnk halad előre, és egyszerűen ilyen értelemben jár le a kegyelem időnk, hogy ki tudja, kinek, ki melyikünk meddig él, hanem olyan szempontból is, hogy minden egyes halogatás, vagy ellenállás a késztető isteni szónak, az egy kicsit megkeményíti a lelkünket. Egy kicsit még jobban, egy kicsit még jobban, mert amikor először halljuk, akkor van bennünk a legnagyobb készség valaminek a cselekvésére. És ha mégsem történik meg, akkor ez már csak is a mi lelkünk, hát egy kis húzás, halogatás, ellenállás, még valami mást, még ezt a célt elérem, még erre a dologra szánok időt, pénzt, energiát, legyen az bármilyen cél. Ugye itt is olvastuk azt, hogy a földjére, a kereskedésébe ment az ember. Tehát bármiféle evilági cél. Az ember lelke mind inkább bezárul, a lelki hallásunk megsüketül, már nem is halljuk meg az Isten késztető szavát. Nem lesz olyan érzékeny rá a lelki világunk. Nem lesz bennünk olyan erős a késztetés, a belső készség, hogy cselekedjük. Tehát megkötöztetünk, a lábunk, kezeink megkötöztetnek. Ismerjük ezt a mondást, azt hiszem talán, ugye, hogy amit mi nem győzünk le, az legyőz minket. Bűneinkkel kötöztetünk meg. Nem Isten foszt meg bennünket a cselekvéstől, egyszerűen mi magunk kötöztettünk meg azáltal, hogy kitartottunk a rosszban, a rossz úton. És azt mondja, sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Hogy értsük ezt a választottakat? Hát nem személyi válogató módon választ Isten, hanem mi alapján? Mi alapján? Elkészült-e az ember? Felöltötte az általa kínált ruhát, és így tovább. Méltó-e? Azt mondja, a hivatalosak nem voltak méltók. Hogy méltó-e, alkalmas-e? És nyilván semmiféleképpen mi magunkat nem tudjuk elkészíteni. Krisztus a mi igazságunk, ahogy ezt olvassuk az igében is. Csak az ő igaz jelleme egyrészt a beszámítása, másrészt pedig egy élethossznyi út során az azonosulásunk is. Tehát nem elég csak egy ilyen olyan helycsere, egy jogi rendezés, hogy ő vállalta, hogy tisztán, igazán és ártatlanul meghal a mi bűneinkért, és akkor ez beszámítatik. És azonnal igaz Isten előtt az ember, azonnal. De a Biblia beszél a megszentelődés folyamatáról is. A megszentelődés egészen egyszerű hétköznapi mai szóval megjobbulás. Valóságos változást is vár Isten. Nem csak, hogy hallgassuk az igét, azt mondja a példázat, egy másik példázat, hogy boldogok, akik hallják, hallgatják és megcselekszik. Akiknek az életében valóságos változás van. És a másik, amit szeretnék említeni, ugye nem is sokat kell itt lapoznunk, ugyancsak Máté evangéliumában található, már idéztük Máté evangélium a 24. fejezetében ből az egyik igét, ugye, hogy azért legyetek készen ti is, ugye készen lét, erre hívja fel a figyelmünket, és a 25. fejezetben, ugye itt elhangzik még három példázat, az egyik a 10 szűzről szóló. És a 10 szűzről szóló példázat különlegessége, egyik különlegessége az, hogy az 5 balga és 5 okos szűz, akik kimennek várni a vőlegényt, a legutolsó pillanatig egyformáknak tűnnek. Nem lehet szinte emberi szemmel legalábbis különbséget felfedezni köztük. Nem lehet különbséget felfedezni. Náluk van az ige lámpása. Még olaj is van benne. Kimennek, várnak, virrasztanak, a vőlegényre várnak. Van ige ismeretük. Valamilyen szintű odaszánásuk mindkét csoportnak van. Késik a vőlegény, elszunnyadt, mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. És min múlik, amikor éjfélkor, csak hangsúlyozom, hogy az éjszaka legsötétebb órájában, éjfélkor, ennek is van átvitt értelmű jelentése, erkölcsileg is és minden értelemben, éjfélkor pedig kiáltás harsan, ugye, hogy imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Nézzük csak. Akkor felkeltek mind azok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A készenlét. Azt tudta elkészíteni, újból ragyogóvá tenni, akinek megvolt a tartalék olaja is. Akinek nem volt, annak kialudt. Aki ezután próbált az árusokhoz menni és olajat venni, ugye azért mondja az eszesek, azért tőlük kérnek először olajat, de ők azért mondják, hogy nem lenne elegendő nekünk és nektek, mert hiszen ember embertől, ugye a Szentlélek jelképe az olaj. Szentlélekkel való közösséget nem nyerhetünk egymástól, csak is Istentől. És ez is azt mutatja, amit az előző példázat, hogy eljön egy olyan időszak a földi történelem legvégén, amikor már nem beszerezhető az, amit addig nem szereztünk meg. Istennel szerzett tapasztalat, felkészülés, odaszánás, a végső simítások a lelkünkön, a jellemünkön már nem bepótolható, ha elmulasztottuk az alkalmas időt. Akik el tudtak készülni, akik elkészíthették a lámpásaikat és a ragyogott, azok bementek a mennyegzőre. Így olvassuk a 10. versben, hogy akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. És az öt balga már későn érkezett. Én azt gondolom, hogy ez a legfájdalmasabb osztály része valakinek. Mert aki úgy fog elveszni, hogy soha nem is vágyott Isten országba, lelki dolgok távol álltak tőle, nem is érdekelte, hajszolta a világi örömöket, kincs, hír, gyönyör, olvassuk egy költőnk versében, aki ennek adta át magát, ő is fölfogja az utolsó pillanatban, mert hogy mindenki sírni fog a végén. Ki örömében, ki a veszteségét, saját magát siratva, de belátja, hogy vesztes, de azok leginkább, akik teljes szívből vágyakoztak, de nem elég vágyakozni. Nem elég vágyakozni, hanem elkészülni is kell. És nem elég készülni. Lehet készülni mindvégig, de ez is kevés. Elkészülni kell. Ugye, hogy van a kettő között különbség. Készülni és elkészülni, akiknek a lelkében be is fejezhette ezt a munkát Isten, csak azok mehetnek be végül az Isten országába, a mennyegzőre. És hadd olvassak fel egy rövid szakaszt a Krisztus példázatai című könyvünkből. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelem idő nem tart már sokáig, és e rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk, az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Csak úgy tehetjük jóvá azt, amit eddig elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel dicső tervében, a megváltási tervben. És egy rövid kis szakaszt még hadd olvassak. Egy pillanat. A tíz szűz most a föld történelmének estéjén virraszt. Mindnyájan kereszténynek mondják magukat. Mindnek van hivatása, neve, lámpája. Mind azt vallják, hogy Isten szolgálják. Látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését. De öten készületlenek. Ez az öt döbbenten és rémülten a mennyegzős házon kívül marad. Én azt hiszem, hogy ez nagyon szívszorító, ezt így olvasni is, belegondolni is, hogy ez kétségtelen tény. Mert Jézus mondta, hogy az öt a fele. A fele a mennyegzői házon kívül marad, a külső sötétségben. De Istennek mégis lesz tiszta és felkészült népe. Alaposan megrostálva, de mégis lesz. Olvassuk Jelenések könyve 19. fejezetében az igét, ami így hangzik a 19. fejezetben, a 7. és 8. vers. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát, mondván, halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És én kívánom mindnyájunk számára, hogy azok között lehessünk, akik nem csak készülnek, de akik el is készülnek, akik a tiszta és ragyogó fehér gyolcsot, az igaz életet, az igaz jellemet, az igaz cselekedeteket magukra is öltik, és akik ebben a boldog mennyegzőben Istennel és a megváltottakkal majd részt vehetnek. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és hálásan köszönjük neked, hogy hívsz és vársz ránk még. Kérünk, bocsásd meg a lanyhasságunkat, késlekedésünket. Segíts, kérünk, szent lelked által, késztess bennünket minden eddiginél odaadóbb, készséges készülésre. Segíts, hogy rád figyeljünk elsősorban, hogy minden egyéb hétköznapi tennivalónkat, kötelességünket a maga helyén kezelve ne engedjük, hogy főhelyre toluljon, hogy tényleg téged szeressünk teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből és minden erőnkkel. Segíts, hogy semmilyen evilági dolog ne szoríthasson ki az életünkben az első helyről téged. Kérünk, segíts, hogy úgy tudjuk fogadni a próbákat is, amik arra adattak, hogy késztessenek, noszogtassanak bennünket sokkal odaadóbb hozzáállásra, készségesebb szívre, a te keresésedre. És add, kérünk, Urunk, hogy ne fél szívvel, ne fél odaadással, lagymatag időnkénti erőfeszítésekkel, hanem teljes odaadással és teljes szívvel közeledjünk hozzád. Urunk, segíts, hogy mindenki, aki igazán vágyik hozzád, ki szeretne veled egy örökké valóságban együtt lenni, veled és a megváltottakkal, tiszta és szent, szeretetteljes lényekkel, add kérünk, hogy elkészülhessünk, hogy ne csak majdnem készek, hanem egészen készek lehessünk, és ebben a készenléti állapotban találjon bennünket a felharsanó kiáltás, majd egykor, hogy imholjú a vőlegény, üljetek elébe. Add kérünk, hogy ez örömöt válthasson ki belőlünk is, azok között lehessünk, akik azt mondják, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod kegyelmedből. Amen.